azonban egészen más véltem felfedezni látszólagos érdektelenségükben és hallgatásukban. Nevezetesen azt, hogy már előttünk rájöttek, mit ábrázolnak a képek, meg is vizsgálták őket, és leszűrték belőlük a számukra leszűrhető tanulságokat. A zene ismét felvíjogott, némiképpen elnyomva Villa Prades hörgő ordítását.
A keserves Isten itt neki! Nézzék a harmadikat!
Visszafordultam, és hátulról a harmadik kép felé kaptam a fejem. Bárcsak ne tettem volna. A harmadik kép közepéről ugyanis George Siverson, antropológus doktor vicsorgott ránk, ugyan abban a pózban, mint Jack Mergoli. Jókor a vaskaró tetején ült, nyitott szemmel, merev tekintette, s enyhén kancsalítva arra laposra kalapált, lándzsa végre bámult, amely a szívéhez közel a bordái között furta át a mellkasát. Valaki felnyögött mellettem, és végig vágodott a földön. 2. Kim felpattant, ott hagyta Viorica hercegnőt, és az ájult Bernie Simpson mellé térdelt. Úgy látszik, az a típus volt, akinek csak addig tartott a kétségbeesése, ami észre nem vette, hogy van a közelben valaki, aki még nála is nagyobb segítségre szorul. Hagyják békén, mondta meglepően nyugodt hangon. Lekapott egy tányért az asztalról, megfordította, ráhelyezett néhány szalvétát, erre fektette Bernie Simpson fejét. Menjenek egy kicsit odébb, a rohadt életben nem látják, hogy nem kap levegőt? Visszatérdelt Bernie feje mellé, s meglazította a nyakkendőjét. Ami Kim Bernie-vel volt elfoglalva, visszalopakodtam a negyedik kép alá. Azaz, csak lopakodtam volna. A két személyes zenekar nem állja utamat. A tragikus eseményekre való tekintettel abba hagyták ugyan a muzsikát, de ugrásra készen álltak. Biztos voltam benne, ha Kim felállna és bejelentené, hogy Simpson meghalt, azonnal belevetnék magukat egy lágyan hullámzó gyászzenébe. Valami baj van, uram? Talán a karóba húzott ember a képen? Az őszhajú sípos tette fel a kérdést inkább kíváncsisággal, mint részvétel a szemében. Maga tudta? Miért nem szólt? Mert nem tudtam, mit jelent. Az urak szokásai nehéz eligazodni. Amikor idejöttünk, Szulikó és én megnéztük a képeket, még fel is tűnt, hogy éppen olyanok, mintha a Kaukázusban készültek volna. 12 darab, és ugyanaz a hegy, ugyanaz a kastély. Ez jelent valamit, uram. Biztos benne, hogy nem a Kaukázus? Egészen biztosan nem az. Miből gondolja? Ez egy európai vár, uram. A Kaukázusban ilyet soha nem építettek, és a medve sem kaukázusi. Mikor nézték meg először a képeket? Mikor is? Tegnap reggel. Mielőtt a vihar kitört volna. Mind a 12 kép ugyanazt a várat ábrázolta. Igen, uram. Ilyen szörnyűséges jelenetet egy sem? Egyetlen egy sem, uram. Rajta gyerünk, mesélje tovább. Az őszhajú a fiatalabbra pillantott, aki lehorgasztotta a fejét, és a hangszer húrjai közé dugta az ujját. Az elsőt azután vettük észre, hogy a kisasszony elköltözött az árnyék világból. Ajó Jézusát! Miért nem szóltak? A piros posgás hegedűs az idősebb szavába vágott. Bennünket azért fizetnek, hogy játszunk, nem azért, hogy azzal törődjünk, ami körülöttünk történik. Az az urak dolga. Olyan gyűlölettel ejtette ki az urak szót, mint a nagy német parasztháború elvadult prédikátorai. A másodikat? Röviddel azután, hogy azt a szőke Mistert megölték. Szólniuk kellett volna, ütöttem tovább a vasat. Az öregebbik megnyugtatóan odasúgott valamit a piros posgásnak, aki azonban nem vette figyelembe a nyugtató szavakat. Mr. Drake azért alkalmazott bennünket, hogy temetési énekeket és iratú dalokat játszunk önöknek. Ezért jól megfizetett bennünket. A mi dolgunk az, hogy játszunk, és nem az, hogy abba üssük az orrunkat, ami nem tartozik ránk. Ez a hosszú élet titka, Mr. Lawrence.
Kétségtelenül sok igazság volt a szavaiban, ennek ellenére sem tetszett, amit mondott. Ha mi itt hagyjuk a fogunkat, itt hagyják maguk is, elvigyorodott, egészen ellenséges és kárőrvendő vigyorral. Csak 12 kép van a falon. És ha jól számolom, többen vagyunk annál, a személyzet számára nem maradt kép.
Jeff Holland morgott, és meggyújtotta a szivarját. Szívott néhányat, és a hegedűs felé fújta a füstöt.
Onnan tudja, fiatalember. Hát, ha maguk valamennyien egyetlen csoportképre kerülnek.
Aztán kivette az őszhajú sípos kezébe a sípot, szájához illesztett és belefújt. A hét törpe bevonulási indulóját játszotta. 3.
A hátborzongaton hamis muzsika ellenére is tovább folytattuk volna a polémiát, ha meg nem hallom magam mögött Burry Simpson nyöszörgő hangját.
Mr. Lawrence!
Megfordultam és mellé térdeltem. Mi az ábra, Burny?
Bocsásson meg!
Rá se ráncson. Hol van Severson?
Elment.
Hová?
Ez az, amit nem tudok.
Nem tudja, vagy nem akarja elmondani.
Esküszöm, Mr. Lawrence, hogy nem tudom. George nem árulta el, azt mondta, hogy amíg nem egészen biztos a dolgába. Segítsen felülni, kérem.
Feltámogattam, az asztalhoz vezettem, és ráültettem egy székre. Szegál kisasszony vizet hozott, Burny mohón ivott, a képek felé fordított a fejét, és ismét halálsápadra váltott az arca.
Tényleg igaz lehet?
Azonnal meggyőződünk róla, ön és Miss Szegál felmennek a szobájukba. Itt a revolverem.
Adja, nekem is van, és különben is. Látni akarom Burnyt.
Megvontam a vállam, és felemelkedtem. Francis? A pakon partos inas és a fiatalabb Edward kibújtak egy védelmet nyújtó páncélos lovag mögül. Megnézné kérem a képet?
Balról a harmadikat.
Francis engedelmesen biccentett, és a kép elé állt. Felemelte a fejét, és csak Ádám csutkája hullámzó mozgásán látszott, hogy nem hagyja hidegen, amit lát.
Nos?
Úgy tűnik, karóba húzták, uram. Megengedi, hogy hányjak egyet?
Tartsa vissza egy kicsit. Inkább azt nézze meg, melyik helyiségben lehet. Francis biccentett, majd üveges szemekkel felén fordult.
Az első konyhában, uram.
Köszönöm. Zsebre dugtam a kezem, megmarkoltam a stukkeromat, és elindultam a csiga lépcső felé. Lementem néhány lépcsőfokot, aztán visszanéztem rájuk. Valamennyien ott tolongtak mögöttem, még a Negrescudán testvérek is. Az erészek éppen ekkor kászalottak fel a székeikről. A sípos szájába vett a sípját, a pirosposgás szemtelen fickó álla alá szorította a hangszerét, és játszani kezdtek. Természetesen egy vidám, temetési éneket. 4. Az előkonyha csukott ajtaja előtt összetorlottunk, mint a nyáj, amely zárva találja a karám bejáratát. Francis megtorpant, feje fölé emelte lobogó fáklyáját, és halálsápadta rám merett.
Kinyissam, uram!
Majd én. Kihúztam a stukkeromat, lenyomtam a kilincset, aztán belögtem az ajtószárnyakat.
George Severson ott rónolt a karó tetején, éppen úgy,
ahogy a képre festették. Még a legyek zümmögését is meg lehetett volna hallani, ha lettek volna idebent. Szerencsére nem voltak. Francis szó nélkül Edward kezébe nyomta a fáklyát, és beleveszett a sötétbe. Úgy csuktam be az ajtót, mint egy kripta tetejét szokás. Ami csak visszelem értünk a lovagterembe, ott vinnyogott, jajgatott, zokogott, körülöttünk a siratóének. Úgy éreztem, engem sirat. 5. Nem törődve vele, hogy látják-e vagy sem, hónom alá csaptam az élelmiszer csomagot, és elindultam vele a szobám felé. Senki nem szólt egyetlen szót sem egészen addig, amíg Willock meg nem fogta könyökömet.
Most mi lesz, Mr. Lawrence?
Ritkán tapasztalt ingerültség vett erőt rajtam. Mindenki az én ajkamról várja a csodaszót, közben a saját száját befog és hallgat, mint a csuka, vagy mint a sír, hogy stílusos legyek. Itt van például a szemüvegét idegesen törölgető Mr. Parrish. Elképzelhetetlen, hogy valaki ennyire naív legyen. Végrehajtja egy fantom utasításait anélkül, hogy meggyőződne róla, ki fia borja. Vagy a Negrescu testvérek hol biztos, hogy tisztában vannak vele. Mi miért történik? Mégis úgy tesznek, mintha maga az ördög szállt volna ringbe, hogy 12 meneten át megmérkőzzék velünk. Vagy Burny Simpson. Megjátszott a nagyfiút, most meg vinnyog a félelemtől. Igaz is? Hol az ördögben van Burny Simpson? Akárhogy is pislogtam, nem tudtam felfedezni köztük Burny szakállal keretezett csontos képét. Hol van Mr. Simpson?
A konyha előtt még mellettem állt,
dünnyögte Willock, közvetlen a zenészek előtt.
Stimmel, én is láttam,
biccentett Villa Prades. Azt azonban egyikük sem tudta megmondani, mikor tűnt el a közelünkből. Megkértem a közben ismét előbukkant Franciszt, hogy mutassa meg, melyik Burney szobája, mivel az éjjeli szekrényemen felejtettem a szobabeosztást. A többiek lassan leszakadoztak mögöttünk, hallottam, amint Willock megkérdi Edwardot, hogy kérheti-e vacsoráját a szobájába. Hallottam Edward sajnálkozását, amelyben kifejtette, hogy ő nagyon szívesen kielégítené Mr. Vladimir T. Drake vendégeinek minden kívánságát, de vegyük figyelembe, hogy nincs villany, minek következtében fény sincs, továbbá csak ketten vannak felszolgálók, ő és Mr. Francis, a pult személyzet ugyanis nem tudott már feljutni a kastélyba. Willock szitkozódott, David Northcott pedig kijelentette, hogy kedve lenne falba verni a fejét, amiért éppen tegnap akarta megfesteni a világ legszebb lila tehenét. Mugorva képpel Simpsonék szobájához léptem, és megkopogtattam az ajtót. Amint az várható volt, nem válaszolt oda bentről senki. Még egyszer kopogtattam, aztán a pakkon parthoz fordultam. Francis!
Mr. Lawrence, mint főkomorniknak nincs jogomban.
Kirúgjam! Akkorára kerekedett a szeme, mint a zsemje.
Engem, uram!
Az ajtót, Francis, ha nem nyitja ki.
Csak az erőszaknak engedek, uram.
Jó, csak gyorsan. Francis tartotta a szavát. Gyors volt, de nem lehetett annyira gyors, hogy találjunk odabent valakit. Hogy Siverson nem volt ott, azon nem csodálkoztam. Simpson eltűnése viszont annál jobban izgatott. Kivettem a fáklyát a kezéből, és a folyósó felé indultam.
Hová megy, uram?
Megtenni azt a szívességet, hogy itt marad? És a Mr. Simpson ne talántán visszatérne feltartja?
Nem szívesen, uram.
Kíváncsian néztem vissza rá. Csak nem fél, Francis.
Azon már túl vagyok, uram. Csak nem írtam még meg a végrendeletemet.
Ráér, ha visszajövök. De akkor aztán lásson neki.
Gondolja, hogy annyira sürgős, uram.
Nem akartam megijeszteni, de áltatni sem szerettem volna. Kb. 24 óránk van még, Francis. Akkor vége a viharnak. Addigra nagyjából el kell dőlnie mindennek.
Mindennek?
Hogy ő marad-e felül, vagy mi?
Ki az az ő, uram?
Ha erre válaszolni tudtam volna, félig már a zsebemben érezhettem volna a győzelmet. 6. A lépcső fordulóban lobogó fákja mellett társalgó kisebb csoportra bukkantam. Seymour, Jeff Holland, Robert Willock alkották a csoportot. Nem messze tőlük, de még a fákja rebegő fényében Kim Segal támasztotta a korlátot. Megálltam velük szemben, és megmarkoltam a stukkert a zsebemben. Nincs kedvük egy kis sétához? Jeff megforgatta szájában szivarját.
Burney Simpsont keresi?
Eltalálta.
Miért ne? Időnk van bőven. Van valami elképzelése, hol lehet?
Nekem van, mondta kellemetlen reszelő hangon Willock, és rám villantotta majdnem fehérben játszó albino szemét. Egy karó tetején.
Kérem szépen, szólalt meg Kim könyörögve, nem lehetne?
Jobb, ha nem áltatod magad, bébi, mondta majdnem durván Jeff. Jobb lenne, ha átállítanád magad a hajdani sínai félszigeti harcossá. Hogy véget vessek a kellemetlen beszélgetésnek, könnyedén Seymour vállára ütöttem. Velem jönnek?
Ha nem tévedek, vissza akar menni a konyhába, bólintottam. Azt hiszi, ott találja Burney barátját karóba húzva?
Az majd kiderül. Bár nem hiszem. Akkor viszont hova tűnhetett? Bár ezzel kapcsolatban is volt elgondolásom, egyelőre nem beszéltem róla. Elindultam előre, a többiek szótlanul követtek, zsebre dugott kézzel, komor arckifejezéssel. Biztos voltam benne, hogy valamennyiük markában ott rejtőzik egy-egy stukker. Francisnak még nem volt alkalma leszedni az asztalt. Egyedül Edward csörgölődött az ebéd romjai körül, tányérhalmokat emelgetve. A zenészek hangszereiket a kezükben tartva a semmibe meredtek. Sajnos nem sokáig. Amikor megpillantottak bennünket, összenéztek, és mielőtt megakadályozhattuk volna, elkezdték a játékot. Seymour a homlokához kapott, és a lépcső korlátjába kapaszkodott. Isten az atyám! Mindig szimpatizáltam kaukázus kisnépeivel, de ha ezt élve megúszom! Aztán csak legyintett és befogta a száját. Biccent tettem a pufókra fúvódott képű síposnak, aztán oda sétáltam a képek elé. A sorban a legutolsón Miss McKell főtt a kondérban, a másodikon Mergoli ült egy karó tetején, a harmadikon George Siverson. A negyedik kép még mindig azt az ismeretlen tavaszi tájat ábrázolta. Ez pedig nem jelenthetett más, mint hogy Burney Simpson még él. 7. Hiába reménykedtünk, hogy Bernie Simpsont odalent találjuk gyászba borulva, kollégája és barátja holtteste mellett nem találtuk ott. A konyha üres volt, kivéve a közepét, George Siverson katonás tartással ült a karó tetején, s vérszomjas vigyorral nézett ránk. Talán a hátusok